Folytatódik az Okosutas magazin, témánk a Spitsbergák, illetve Svalbard sziget csoport, azon belül is Longyearbyen a főváros, illetve annak a környéke. Említetted a bányát, akkor kezdhetjük azzal, oda is szerzett kirándulás keretében lehet már csak kimenni, mert noha a városhoz viszonylag közel van, illetve a reptér fölött. A reptérről gyalog bemenni a városba is már medvés hely elvileg, tehát papíron, hiába van ott egy külön ösvény is, elvileg oda is már puskás megoldás kell, de ott legalább van busz. Az egyetlen busz útvonal az a reptérről a városkába bevezető útvonal, és a reptérhez közel a hegyoldalban van a hármas számú bánya.
Igen, igen.
Ugye ez az, amit lehet látogatni, és egy nagyon-nagyon hosszú zárt be, nagyon-nagyon hosszú bányarendszer, és tényleg nagyon-nagyon hideg van, tehát a permafrostban vagyunk, és
állandó mínusz egy, mínusz két fok van nyáron is, de mondjuk télen is, amikor kint meg mínusz sok.
És mindent elmesélnek, és bemutatják a munkakörülményeket, hogyan is működött, és ugye a járatokban mászkálunk, ott vannak még a... És amikor bezártak a bányát, gyakorlatilag mindent ott hagytak. Tehát a plakátok is fönn vannak még, a csillék ott vannak még, a gépek ott vannak
hát
még.
A tárnában ami... eldobott kalapács is ott van.
A kalapács is ott van, igen, 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 igen. És még a csinos hölgy.
Ah, annyira tudta, hogy ezt szokott mondani.
De hát ez nyilván szerintem ezt ott is fogják hagyni, mert ez valószínűleg látnivalóként. És sem
utolsó. Szóval úgy néz ki a bányában a pihenő, ahogyan egy autószerelő műhelyt elképzelünk, tehát pucércsajos képekkel van tele.
Igen, de hogy az állítólag tényleg pont az, ami utoljára ott maradt. Rengeteg érdekes történet a bányászokról, az ő életükről, ők hogyan csinálták, az első bányász nőről, illetve az utolsó időkben szakmára ők is csinálták. Ki is lehet próbálni egyébként, és be lehet feküdni egy olyan mélyedésbe, ahol ők dolgoztak. Nagyon-nagyon durva. Tehát csak kúszni lehet benne. De az átlagos magasság sem ért el, hogy a fél méter, tehát nagyon...
Hiszem 80 centi volt
a főjáratokban, de az oldalsokban még kevesebb.
És igen. Akkor volt, ahol 38 volt a leg, de oda már szerintem csak hobbitok tudnak.
Egész napos kúszás, mászásról van szó, és nyilván itt is előjön az egész bányászatnak a történelme, szóval tök izgalmas elmenni ide is. Ahova végül nem jutottunk el, de elmondom, mert frissen nyitott egy idei nyitás, a Csille központ, tehát ahol összeér a bányából a szenetszállító felvonó rendszer, ott is kialakítottak egy kis múzeumszerűséget, és egy nagyon-nagyon leírások alapján nagyon-nagyon lelkes és órákig mesélni tudó idegenvezető, vagy guide, nem is tudom magyarul, akkor ő kicsoda, van ott, és oda is most már föl lehet menni, egy tök jellegvetes épület.
Nagyon jó, egy nagyon-nagyon csúnya épület, és hát de valóban.
De jellegzetes.
De jellegzetes, úgy néz ki, mintha a hegyoldalban egy ilyen gigantikus szürke pók ülne, mert hogy a meredek hegyoldalban ugye viszintesen van kialakítva az épület, ott, ahol ugye nincs viszintes, tehát ilyen lábakon áll az épület, hogy minden irányból, ahol a bányának kijáratai voltak, és ahol a csillék megindultak, ott szépen oda lehessen vezetni a csilléket.
De a legizgalmasabb, legérdekesebb, legszebb, lenyűgöző az ugye a természet. Fölülünk a hajóra, elindulunk a kis fjordból, ahol maga a városka található, és akkor az Isfjordba, ami már ugye a Spitsbergáknak az egyik fő benyúló nagy fjordja, abból indulva is annak a mellék fjordjaiban lehet hajókirándulni. Na, sokféle lehetőség van, tehát vannak gyorsabb, lassabb hajók, nyitott, zárt, messzebb eljutsz, rövidebb, két órás kirándulás, délutáni kirándulás, mi egy ilyen kvázi egésznapos, itt az egésznapos az 6 órás, úgy van megcsinálva, hogy viszonylag korán indul, és a hajó még egy kisebb kör tudjon délután is csinálni, de ezzel 6 órás az, amivel viszonylag messzire el lehet jutni, és például egy nagyon szép gletszerhez, amiből időnként azt is látni, hogy szépen a jég tömbök zuhannak bele a tengerbe, rengeteg féle formájú, mindig más, mindegyik hegyes, de mindegyik nagyon szép hegyek között kanyarog.
Nyáron sokkal több állatot is lehet látni, mi a távolból láttunk néhány
belugákat.
Az egy dolog, de a rénszarvast, ugye, egyébként nyáron még fókák vannak, rozmárok, lundák,
tehát
mindenféle madárvilágban is sokkal
mindjárt
gazdagabb nyáron.
Mindjárt kitérünk arra, mikor érdemes menni, igen.
Mi pont úgy voltunk, hogy ezek már mind levonultak, a rénszarvasok nyilván nem tudnak hova levonulni, úgyhogy ők még ott legelésztek a tábornak.
Néha jegesmedve is, de ahhoz szerencse kell, tehát ugye
hát
azt, hogy...
Vagy bal szerencse, ugye nem, ha jóból
ha
jóból
ősz, akkor
igen,
persze.
Akkor szerencse.
És ott van Piramiden városa, ami látszik a hajóból, és egy tök érdekes dolog, hogy az korábban egészen az orosz-ukrán háborúig az egy állandó célpont volt, és mindenki ott kikötött. Egy szellemváros, az egy nagyon, az a legnagyobb város volt, ahol orosz város, ahol nagyon jó körülményeket biztosítottak, és igazából kitüntetés volt, hogy oda a bányászok elmehessenek dolgozni, és minden
megvolt.
Azt meg
tudni kell, hogy aki itt dolgozik, és tök mindegy, hogy orosz vagy norvég bányában, az sokkal jobb pénzt kapott, mint bárhol a szárazföldön.
Ja, gyakorlatilag dupla háromszoros között mozgott az összeg, tehát szívesen is jöttek emiatt, általában néhány évre csak az emberek, bár voltak olyanok, akik az egész életüket itt töltötték. Szóval ez egy virágzó és nagyon komoly, és tényleg az orosz viszonylathoz képest egy jó szolgáltatásokat nyújtó város volt, de ott is fölhagytak a bányászattal, és de azt ott hagyták úgy, ahogy volt, nagyon érdekes megállóhely volt, viszont a háború kirobbanása után a helyi szerzetek úgy döntöttek, hogy miután egy orosz állami cég üzemelteti, és neki fizetnek azért, hogy oda menjenek, hogy ők akkor ezt bojkotálják, és akkor nem kötnek ki. És ebből vita alakult ki, a szolgáltatók többsége csatlakozott ahhoz, amit a Visit Svalbard, mint ilyen ernyő szervezet, turizmusért felelős szervezet javasolt, de van egy vagy kettő cég, aki azt mondta, hogy őt ez nem érdekli. Az ő ajánlatai nincsenek fönn a Visit Svalbardon, ők vállalják azt, hogy ők maguk értékesítenek, és ők igenis kikötnek a Piramiden városban.
Hát ha valaki nagyon szeretne oda,
ha valaki oda szeretne kikötni, megállni, akkor velük.
Azt mondták egyébként a guide-ok, hogy lehet jönni nyugodtan, csak a lakott városban azért nincsenek jegesmedvék, mert rendszeresen olyan zajkeltést csinálnak, hogyha medvéket látnak a környéken, hogy elriasztja a településről őket. Na most egy elhagyatott faluban, ahol mondjuk napi egyszer fél órára kiköt valami, ott nem riadnak el a jegesmedvék, tehát ott azért nagyobb kockázata van, hogy a főtéren a...
Hát elvileg az a néhány orosz guide, aki ott van, és elvileg vigyáz a városra, tehát páran laknak ott tényleg csak azért, hogy őrizzék, ők erre föl vannak készítve, tehát hogy nem
hát,
volt...
Hát, hogy kilőjék a medvét.
Ott nem volt még turistákat ért támadás.
Nem is erre gondolok, csak hogy ott előfordul a
előfordul,
városban.
Hogy bemegy, igen. Amikor a fjordok között hajózunk, akkor gyakorlatilag minden apró, nagyon kevés ilyen van, de van néhány ember alkotta építmény a partokon, és annak mindnek történelme van, és ezt el is mondják, és tényleg lenyűgöző hallgatni, hogy az a házikó, amikor 100x évvel ezelőtt egy vadász úgy döntött, hogy itt áttelel, és ott volt egyedül, az neki a háza, most már csak romokban néhány dolog látszik. Szóval nagyon kevés helyen van az emberi életnek nyoma, ugye itt ennyire éjszakon. Aztán, amikor szomorú történet, ott fönn az a kis kereszt, amikor a feleségét magával vitte, de ő nem élte túl a telet, és őt ott temette el a hegyoldalban. Mindennek, mondom, történelme van, ezeket látod, ezeket mesélik is, de hát mondom, ha csak állsz és nézelődsz, akkor is gyakorlatilag fölbe gyökerezett lábbal. Természetesen nyár, és akkor ez átkanyarodhatunk akkor a programokra is, mert a hajózás az biztos, tehát oda ki kell menni, de akkor nézzük, hogy mikor, mert hogy itt gyakorlatilag három évszak van, és nehéz eldönteni, hogy mikor menjen az ember. Nagyjából március elejétől május közepéig van a napos tél, amikor már fönn van a nap, viszont még a leghidegebb időszak, minden nagyon havas, és akkor rengeteg havas túrát lehet csinálni, akkor a szárazföldön belül is snowmobillal, sível, kutyaszánnal lehet közlekedni, rengeteg ilyen program van, viszont még az öböl, az gyakran, tehát a fjordnak a belső részében vannak fagyva, tehát pont hajókirándulások, azok nincsenek. Adja magát, tehát a nyár maga, amikor már lehet hajózni is, és mindent látni, és egész napos, és nem megy le a nap, az május közepétől, mint kiderül, szeptember végéig van. Itt erre én sem figyeltem, én azt gondoltam szeptember közepén, hogy jó esély van északi fényre. Nem, még a napi egyenlőség előtt néhány nappal sincs. Annyira sötét. Tehát tőlünk délre nagyon szép északi fény volt. Ilyen se gondoltam, hogy vala tudok mondani, hogy túl éjszakra voltunk az északi fényhez, mert az csak alattunk délre. És a nyáron aztán tényleg minden van. Hajókirándulások, több napos, több hetes szigetek bejáró, hajóval, néhány bivakoló hely van, ezek még sok milliós tételek, tehát ezek a szigetet körbejáró utak, biciklistúrák, szóval ilyenkor tényleg minden elérhető. És akkor ott van a sötét tél, amikor viszont az északi fény a legnagyobb vonzerő, nyilván ekkor is vannak mindenféle havastúrák, de október elejétől február végéig gyakorlatilag alig van fény.
Illetve október elején még meg van, a teli hold körülbelül.
De nagy, igen, de nagyjából két hónap, ami a teljes sötétség, tehát még derengés sincsen gyakorlatilag, ami a teljes sötétség a Spitzbergákon, és akkor ennek megfelelő programok vannak, de mindig van valami. Nekünk ugye ez a szeptember azért volt érdekes, mert egy csomó minden bezárt, de hát azért még bőven lehetett válogatni, viszont mondom, ezek azért nagyon-nagyon drágák tudnak lenni. Nyilván, ha szívem szerint elmennék minden évszakban, de azért ez vaskos költség, tehát mondom, hogyha a 100 000, minden hajó kirándulásra 100 000-ről indulsz, vagy ha egy nagyobb kört mész, akkor ez még többszöröződik, akkor azért így kell kalkulálni. Szállás, soha életemben panzió jellegű, nagyon korrekt, nagyon szép, de mondjuk nagyjából ez a szárazföldön mondjuk bent Norvégiában ez a 80 eurós, vagy max 100 eurós kategória, hát itt két és félszeres ár van gyakorlatilag mindenre, és ezek még a legolcsóbbak, vannak tök jó minőségű szállodák is, de hát azok nagyjából ilyen 300-400-500 eurónál indulnak per szoba, per éj, és nem nagyon van olcsóbb. Talán csak a legsötétebb időszakokban, amikor a legkevesebben vannak, akkor árazzák le őket. Amikor még 3 évvel ezelőtt nézegettem, akkor sokkal olcsóbb volt, úgyhogy meglepett. Hát igen, az még a Covid utáni kilábalás volt, de volt a maximális fordulatszámon visszatért a turizmus. Került eszembe, hogy ez tök érdekes volt látni, amit te úgy szoktál megfogalmazni, hogy hát ez egy falu. Hát ugyanazokkal az arcokkal találkozol folyamatosan az utcán, a kiránduláson. Jó, hát velük a bányában voltunk. Pú, velük söröztünk. Ó, ott a hajón is ott volt. Igen, a fél csapat.
Ott voltak az étteremben.
És még utána visszafel a repülőn is ott volt.
De olyan, legalább de hogy 10 még Tromsőben is találkoztunk egy.
Úgyhogy az, hogy mennyit érdemes rászánni, ez csak a pénztárca. Tehát nyilván, ha lenne lehetőség, nyáron elmennék egy hetes hajós körbejárásra. De mindenképpen ez elsősorban a pénztárcán múlik. Nem nagyon lehet ezeken fogni, úgyhogy itt nincsenek nagyon okos trükkök. Nyilván szállásokon lehet, nem mindegy, hogy 200 vagy 500, és nincs nagy minőségű különbség, ez azért nagy különbség.
Illetve de a kirándulásokon... próbálsz helyben főzni, vagy elmész kajálni.
Az nem kérdés. Ja, az...
Egyszer elmentünk hamburgerezni, de hát...
Mennyi volt?
Nem tudom,
35-40 ezer forint, ez egy sima hamburger.
Három
hamburger. De krumplival, tehát azért. És az egyik még nem. Egy még sima volt, úgyhogy... Szóval ilyen árak vannak. A bolt az csak egy picivel drágább, mint Norvégiában bent, tehát a saját főzéses megoldás az működik, viszont hát nyilván a friss hús ellátás az nem jellemző, tehát az...
Próbáltunk csirke mellett lenni, hát ilyen naivan.
Nem olyan is.
De egész kacsa az van.
Fagyasztva. Pedet, ez a helyből fakad, úgyhogy erre lehet fölkészülni. Ami még fontos információ, hogy eljutásilag, csak hogy gyorsan, hogy ígértük még, Oszlóból a Norwegian és a SAS is, hogy SAS, bocsánat, de hát ugye magyarul azért csak SAS-nak hívjuk, repül a SAS gyakrabban, a Norwegian ritkábban, de azért heti 3-4 járat szinte mindig van. Ami esetleg, mi is meglepődtünk, az nagyon fontos, hogy Norvégia Schengen nem belül van, egyszerű az utazgatás, viszont Svalbard nem. Norvégiából a Norvégiához tartozó Spitzbergákra, Svalbardba utazva is kilépünk a Schengeni övezetből, tehát útlevél ellenőrzés van.
Lehet menni személyvel.
Egy kicsit megijedtem, mikor már úton voltunk, és a becsekkoláskor nem kérdezte meg a rendszer, hogy személyi vagy útlevél, csak és kizárólag útlevelet engedett, és akkor azért kicsit parázva utána néztünk, mert mondjuk személyi volt nálunk, persze működik a személyi.
Működik, csak a rendszer útlevélre van optimalizálva, és kb. Minden tényezőt, minden ilyen kis anyámkinyát át kell állítani a útlevél ellenőrzésre.
Tehát a beszállító kapunál félreállítás van, és molyoltak vele még egy csomót.
Hát egy 5 perc volt, mire sikerült személyivel belépni, mert nem lehet csak simán leolvasni, de az útlevél ellenőrzésnél, tehát amikor elhagyjuk Schengent, ott nem volt probléma.
Ott Spitzbergák a reptéren már ott nincsen semmi, a norvég, miután csak és kizárólag a norvég szárazföldi részről van repülőjárat, ott van egy útlevél ellenőrzés, ki is, meg be is, és ez olyan furcsa helyzethez vezet, hogyha olyan géppel megyünk, mint hogy mi is visszafelé, hogy Oszlóba megy ugyan, de közben megáll Tromsőben is, akkor ez Tromsőben zajlik, és a teljes gépet csomagostól ki kell üríteni, tehát egy oszlói közvetlen járaton vagyunk, de mindenkinek le kell szállnia, át kell esni az útellenőrzésen, a feladott podgyászokat is lerámolják, tehát azt mindent föl kell venni, újra be kell csekkolni, újra átmenni a biztonsági ellenőrzésen, és visszaszállni ugyanarra a gépre, ami minket vár meg, és megyünk tovább a Norwegiannél, és hát így ott volt ott egy hölgy, akinek kidobották a cuccait, mert a duty free-ben megvette, és hát teljesen én értem a felháborodását, tehát egy Oszlóba vett jegyet, és megvette a piákat a Spitsbergák duty free-ben, és kidobattak vele mindent, mert hogy újra át kellett menni a csekkoláson, és ő sem tudta, és ez sincs megoldva, ami azért szerintem hát nem fel.
Problémás,
nem fel. Mindegy, erre készüljünk. Tromsőben is ugye föl lehet szállni, de Oszlóból kényelmesebb. Tehát ha lehet, ezt a macerát fel akarjuk kerülni, akkor közvetlenül repüljünk. Ha jól rémlik, akkor a Norwegian általában úgy tölti a járatait, hogy Tromsőn keresztül megy, tromsői leszállással. Közvetlenül inkább csak a sassal lehet repülni. Lehet, hogy nyári fődényben vannak közvetlen járatok a Norwegiannél is, csak az mondjuk jóval olcsóbb. Ahol lehetett fogni, de hát a teljes költségvetéshez képest ez már szinte elenyésző, az nyilván a repjegy. Nekünk ilyen 51 néhány euróért ki lehetett fogni. Amikor néha nagy akciót csinál a Norwegian, ilyen pár napig ilyen komolyabb leárazásokat, akkor lehet ilyeneket kiklapni.
Hát de fél évvel ezelőtt vettük meg.
Igen, és ez most... És most nem a szokásos, ultrafapados, előtte egy-két hónappal megoldás játszik. Azt a ráhordáshoz érdemes igénybe venni, tehát a Norwegian jegy az mehet korán. Nyilván nyárra azért nincsenek ilyenek, vagy hát kevesebb, viszont utána nézve, mikor érdemes menni, nekem ez a szeptember is vonzónak tűnt, és egyébként az is volt. Arra, hogy Oszlóba hogy jutunk el, hogy felszálljunk a Spitsbergákra induló járatokra, arra most már azzal kapcsolatosan most már könnyebb dolgunk lesz, hát ha nem is Budapestről, de Bécsből, vagy nem, Pozsonyból most mi lesz közvetlen járat, ugye a Vizernek ismét, ráadásul fillére kért, mert most indul Oszlóba, miután Pestről ez már néhány éve nem működik és bezárták, úgyhogy nekünk, ami a Budapest-Oszló lett volna, illetve ugye te kénytelen voltál azzal hazajönni, ahhoz képest maga a Spitsbergáki rész az jóval olcsóbb volt, de most szerencsére már az oszlói eljutás is sokkal kevesebb lesz, mint eddig. Gyakorlatilag lejárt az időnk, ha még valamit úgy érted, hogy kihagytunk, azt még ide tudjuk bigyeszteni, amiket én felírtam, azokon végig haladtunk, kirándulások is megvan, akkor viszont ezzel lezárjuk a műsort, hogyha még eszünkbe jött valami, vagy ha még jönnek kérdések, akkor majd a következő hetekben ezekre is szépen visszatérünk.
Na, még annyit.
Gyönyörű, lenyűgöző, fantasztikus, aki tud, menjen, egyszer nézze meg a Spitsbergát.
Belét folytottam a szót, hogy a beluga, és hogy igen, tehát, hogy láttunk belugákat, ami ugye egy ilyen fehér színű
fantasztikus, nagyon cuki. Imádják a gyerekek is, miért persze.
Fehér csíkokat láttunk belőlük, de így is hatalmas élmény volt ott látni, hogy ott tökörködnek a parthoz közel.
Jó, sokan voltak, viszont a hajó nem megy pont azért hozzájuk közel, hogy ne zavarja őket. A távcső nem hülyeség.
Igen.
Egyébként a hajón adnak
lehet,
is, vagy lehet bérelni is, de ha van nekünk, akkor pontosan ezért akkor vigyünk magunk. Ez még egy utolsó jó tanácsként akkor mindenképpen
elmondható. A rénszarvasokat is lehet akkor házszalni, meg nyáron a madarakat.
Igen. Ennyit tehát a Spitsbergákról.
Mennyit.
De a befejező felelős az te vagy.
Jól van, fejezem. Olvassátok az okosutas.hu-t, hallgassátok a Rádiókafét, bízz magadban, utaz okosan. Sziasztok!